Jó estét kívánok! Üdvözlünk mindenkit a magam és a kollégáim Fejér Krisztina és Szűcs Péter nevében. Én Rákosi György vagyok. Ez pedig a DAB Nyelvészeti Esték online utolsó e-fél évi előadása. Külön szeretettel köszöntöm Varga Fruzsinát. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mindjárt átadom majd a szót Fejér Krisztinának, aki bemutatja a mai előadónkat. Annyit mondanék el röviden, ami a szokásos kereteket írja le, ugye, hogy nagyjából egy olyan 1 órás előadásunk lesz majd, és akkor utána szabadon lehet kérdezni az előadótól, illetve egymástól is, készfeltartással, a mikrofon bekapcsolásával, vagy a cseten keresztül is lehet üzeneteket küldeni, hogyha valaki inkább azt szeretné, hogy mi olvassuk fel. Úgyhogy nagyjából ez lesz a program. És ahogy máskor is, most is megpróbáljuk majd felvenni az előadást, ami elérhető lesz a YouTube csatornánkon, illetve a Videótórium tárban. Hogyha valaki nem szeretné, hogy megjelenjen a képe, akkor az kapcsolja ki a videót. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, akik eljöttek, illetve akkor még egyszer külön köszönöm az előadónak, és akkor átadom a szót Krisztinának.
Köszönöm szépen. Én ebből az alkalomból szeretnék néhány szót mondani az előadónkról, Varga Fruzsina Sáráról, aki 2011-ben pszicholingvisztikából summa cum laude minősítéssel szerzett PhD fokozatot az ELTE nyelvtudományi doktori iskolájában. Témavezetője Gósi Mária volt. 2005-től már doktori tanulmányaival párhuzamosan részt vett számítógépes dialektológiai kutatásokban. Több projektnek volt meghatározó munkatársa, illetve később vezetője. A nyelvjárási adattárak informatizálása mellett bekapcsolódott Vékás Domokos, Vihalbocs néven közismert nyelvjárási adattárak létrehozását és elemzését támogató nyelvészeti technológiáinak fejlesztésébe is. 2013-ban a Nyelvtudományi Társaság nekiítélte oda a fiatal kutatóknak járó Gombóc Zoltán emlékérmet. Eddigi legjelentősebb tudományos teljesítménye a magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése, elnézést. Ennek eredményeit a 2017-ben megjelent a Nyelvi Hasonlóság Földrajzi Mintázatai című monográfia foglalja össze. 2005-től 2018-ig volt az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finugor Intézetének kutatója. Jelenleg a Nyelvtudományi Kutatóközpontban Táncos Vilmos Moldvai gyűjtésének nyelvészeti szempontú feldolgozásán dolgozik. Én is köszönöm szépen, Fruzsina, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és én ezzel át is adom neked a szót.
Hát én is szeretném még egyszer megköszönni a felkérést. Bocsánat, így jó lesz. Megtisztelő számomra, hogy felkértetek. És szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelen van. Amikor elfogadtam a felkérést, úgy döntöttem, megpróbálom áttekinteni azokat a magyar kvantitatív nyelvföldrajzi kutatásokat, amelyek megvalósításának közvetlenül vagy közvetlen részese lehettem az utóbbi 15 évben. És ez az áttekintés nem katalógus terű, vagyis nincs benne minden, inkább a nagyobb adattárakon végzett kvantitatív kutatásokra koncentrálok a teljesség igénye nélkül, ugyanakkor bemutatva a főbb módszertani kihívásokra adott válaszokat. Először is a számítógépes dialektológiáról próbálok röviden ismertetést adni, annak módszereiről. Utána kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálatokat fogunk áttekinteni nyelvatlasz adatok alapján, és a harmadik részben pedig hangzóanyagok lejegyzéseiből épített adattárak térképes kimutatásait fogjuk nézni röviden. Mitől is lesz számítógépes a dialektológia? Tehát azok a kvantitatív nyelvföldrajzi kutatások, amelyekről szó lesz, azok mindenképp a számítógépes dialektológia körébe tartoznak, és akkor most tenném fel a kérdést, hogy mitől is lesz számítógépes a dialektológia. Még biztosan nem a számítógép használattól, tehát attól, hogy egy adat digitális, attól még nem biztos, hogy számítógépes módszerekkel kutatható is. Ahhoz, hogy számítógépes módszerekhez kell kutatható legyen, ahhoz informatizálnunk szükséges. Milyen is egy informatizált adat? Megfelelően kódolt fonetikai szimbólumokból épült fel, Ezáltal kereshető, elemezthető, metaadatok tartozhatnak hozzá. Nagyon fontos, ugye, hogy itt olyan adatokról van szó, amelyek lokalizálhatók, tehát a megoldásainkhoz térinformatikai módszerek is kapcsolódnak. A magyar számítógépes dialektológiát Vékás Domokos indította el, első lépésként Atlasz adatok informatizálásával. És akkor nézzünk is egy példát arra, hogy hogyan is néz ki egy digitális adat. A magyar nyelvjárások atlasza dián látható digitalizált térképlapja például ilyen. Könnyebben elérhető, mint a papír, de nem használható könnyebben. A digitális akadémiai archívumból való egyébként ez a digitalizált térképlap. Ha közelebbről megnézzük, akkor látható, hogy hogyan vannak ráírva az adatok a térképre. Felhívnám a figyelmet ezekre a kis köröcskékre, amelyek azt jelzik, hogy számos kutatóponton vannak úgynevezett leszorult adatok, amelyeket az Atlasz megjegyzésben, külön kiegészítésben ad meg általában a térképlapok hátlapján. Hogyan lehet kódolni a fonetikai szimbólumokat? Bocsánat, csak itt kitakar nekem. Ezt itt próbálom eltüntetni, jó? Itt kivágtam egy adatot az eredeti papírtérképből, egy tányérvirág adatot. Elsőként Balog Lajos volt az, aki azzal próbálkozott még a 90-es évek elején, hogy a Magyar Nyelvjárások Atlasza adatait számítógépen rögzítse. Miért is gondolhatta azt Balog Lajos, aki ugye részt vett magának az Atlasznak az elkészítésében, hogy erre szükség lehet? Nyilván azért, mert szerette volna használni ezeket az adatokat, de ez nehézségekbe ütközött. Az eredeti papírváltozat rögzítette és hordozta ugyanaz adatokat, de feldolgozásukat nem segítette. Maguk az adatok fonetikai szimbólumokból állnak, így első kérdésünk, hogyan lehet kódolni ezeket a fonetikai szimbólumokat. Itt már a harmadik pontban azt láthatjuk, hogy hogyan néz ki egy ilyen bihalboccsal kódolt adat. Ha megnézzük a Balog Lajos féle kódolást, akkor láthatjuk, hogy a diftongusoknak az elkülönítésére ilyen kapcsos zárójeleket használt. Neki ugyan nem voltak még algoritmusai, de megpróbálta elképzelni, hogyha algoritmusokkal próbálna ezeket az adatokat elemezni, akkor ezeknek az algoritmusoknak mire lenne szükségük, például ahhoz, hogy a diftongusokat azonosítani tudják. Ha megnézzük a bihalbocsban bevitt változatot, akkor és kicsit összevetjük a kettőt, akkor ugye azt látjuk, hogy a bihalbocsban kódolt adat már nem csak, hogy kódokat tartalmaz, tehát kódok állnak ugye a karakterek, illetve hát ugye a nyelvjárási szimbólumoknak megfelelő karaktereknek a hátterében, ugye ezt itt próbáltam is ábrázolni, hanem nagyon hasonlít erre a felső tányérvirág adatra, vagyis nagyon segíti azt, hogy hatékonyan lehessen ezeket az adatokat minél pontosabban számítógépen rögzíteni. Ha megfelelően kódolt adataink vannak, akkor ezeket megfelelő algoritmusokkal akár más kódrendszerekbe is átforgathatjuk. Mi van akkor, hogyha egy alapjelünkhöz több mellékjel is tartozik, mondjuk éppen lejegyzést végzünk, és találkozunk egy hanggal, amit ilyen félhosszú, labializáltabb ejtésű zárt elként azonosítunk. Hogyan írjuk ezt le? Először mondjuk begépeljük a zártet, utána a félhosszúságnak megfelelő mellékjelet, és aztán a labializáltabb ejtésmódnak megfelelő kis karikát. És mi történik akkor, ha legközelebb is találkozunk egy ilyen hanggal a lejegyzésünk során? És itt mondjuk először a labializáltabb ejtésmódot jelöljük, és csak utána jelöljük ezt a hangot félhosszúnak. Ugye ebben az esetben, hogyha ez így marad, akkor ez a két hang nem lesz azonos. Ezért szükségünk van még egy olyan funkcióra is az adatrögzítés során, amely biztosítja a kötött sorrendjét a mellékjeleknek, tehát biztosítja, hogy ugyanazok a hangok mindig ugyanúgy jelenjenek meg a kód szintjén is. Mit jelent az, hogy ezek a fonetikai szimbólumok kereshetők lesznek? Ugye, amit itt fönt látunk, az megfelel annak, amit egy korábbi dián láthattunk, a szerkesztéskor megadott kódolás szerint. Ezt utána tovább kódoljuk úgy, hogy a hangoknak egyetlen kódot feleltetünk meg, tehát a korábban két karakterként begépelt nyő, az is egy kódot kap. Azt, hogy elemezni tudjuk ezeket a szimbólumokat, biztosítja számunkra, hogy egyszerűsíteni is tudjuk, hogyha erre valamilyen elemzés szempontjából szükségünk van. Az egészen finom fonetikai lejegyzéstől egészen egy olyan változatig is eljuthatunk, ahol ez a két eredetileg elég különböző változat teljesen azonos lesz. Vékes domokos fonetikusként a magyar egyezményes hangjelölési rendszer támogatása mellett alapvető jelentőséget tulajdonított annak, hogy a lejegyzéseket össze lehessen kapcsolni eredeti hangfelvételen rögzített változatukkal. Ennek biztosítására időzítési markereket helyezünk el a lejegyzésben, amelyek egy-egy hangfájl megfelelő időpillanataira mutatnak. Hogyha szeretnénk, akkor lehetőségünk van arra, hogy két ilyen időzítési marker által kijelölt hangrészletet meg tudjunk hallgatni.
Mennyit nem tudok magyarul.
És arra is lehetőségünk van, hogy kijelöléseket tegyünk a hanghullámban, és esetleg ez lejegyzéskor nagyon jól jöhet, hogy pontosan tudjuk azonosítani a hangokat, részleteket is meghallgathatunk.
Mennyit?
Ez pedig itt, amit láthatunk, a Bihalbocs integrált kutatópont hálózata. Már mindjárt a kezdet-kezdetén Dékás Domokos tudta azt, amit dialektológiával foglalkozók mindannyian tudtak, a magyar nyelvterület csupán egyetlen adattár alapján teljes értékűen nem vizsgálható. Ehhez minimum szükségünk van a magyar nyelvjárások atlasza és a romániai magyar nyelvjárások atlasza korpuszára. Elsőként, és ebben a négy adattárban, ennek a négy adattárnak az informatizálásában van Vékás Domokosnak oroszlán része, elsőként a magyar nyelvjárások atlasza, a székely nyelvföldrajzi szótár, a moldvai csángó nyelvjárás atlasz és a romániai magyar nyelvjárások atlasza adatai informatizálásába vágott ő bele. És utána a nyelvjárások iránt érdeklődő, vagy ezt éppen doktori témájukként választó kutatók voltak azok, akiknek az igényei mentén tovább bővült ez az integrált kutatópont hálózat más adattárakkal. És később lettek már olyan atlaszok is, újabb gyűjtésekből, vagy régebbi gyűjtések, ugye a magyar nyelvjárások atlasz esetében feldolgozásából, amelyek már nem csak lejegyzett adatokat, hanem a lejegyzett adatok hangzó változatát is tartalmazták. A másik féle nagyobb adattárak, ezek már mind újabbak, újabb kialakításúak, de forrásanyagukat tekintve a korábbi anyagokra ezek közül több is támaszkodik. Tehát ezek a hanggal összekapcsolt lejegyzések. Az első, amit így elkezdtünk kialakítani, az a Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv sorozat volt, ennek is az első 9 darabja, amelyek a magyar nyelvjárási olvasókönyv lejegyzéseiből álltak össze. Fazakas Noémi vállalkozott arra, hogy Vő István gyűjtéseiből hasonló kisebb korpuszt építsen. Vő István hanganyagait kapcsolta össze Vő István saját lejegyzéseivel. Presinszky Károly munkája a szlovákiai magyar nyelvjárási hangos könyv három darabja. Ezek már újabban gyűjtött felvételeket adnak közre Presinszky Károly lejegyzésében. A magyar nyelvjárási hangos könyv később általam készített darabjai már Balogh Lajos és Vég József lejegyzéseiből készültek, szintén a Magyar Nyelvjárások Atlasza ellenőrző gyűjtéséből az első hangos könyvekhez hasonlóan. És most van készülőben egy nagyobb adattár Táncos Vilmos moldvai gyűjtéseinek feldolgozásából, erre még később majd visszatérünk. És most következnek akkor a kvantitatív nyelvföldrajzi elemzések nyelvatlasz adatok alapján. Ezeket négy csoportba soroltam. Elsőként hangstatisztikai térképeket fogunk látni, aztán pedig annotált atlaszadatokból készült térképes kimutatást, majd dialektometriai térképek következnek, illetve azt is megnézzük röviden, hogy hogyan lehet a lejegyzés újraértelmezésével magánhangzó minőségeket térképezni. És akkor van itt egy újabb kérdésünk, kell-e számítógép az kvantitatív nyelvföldrajzhoz? Ha megnézzük ezt a papír térképet, amely Imre Samu térképe, akkor mindjárt azt is mondhatjuk, hogy nem kell, hiszen Imre Samu számítógép nélkül is hatalmas kutatást tudott végezni, és ehhez számos kvantitatív nyelvföldrajzi térképet hozott létre. Azonban azért, ha összevetjük az iménti térképet Juhász Dezső térképével, akkor azért azt is láthatjuk, hogy számítógépes módszerekkel voltak azért lehetőségeink arra, hogy egy kicsit részletesebben, alaposabban tudjuk kvázi újra csinálni azt, amit Imre Samu elkezdett. Egyrészt lehetőségünk volt az integrált kutatópont hálózat révén arra, hogy itt már ne csak a magyar nyelvjárások atlasza, hanem a magyar nyelvjárások atlasza és a romániai magyar nyelvjárások atlasza adatain egyszerre végezzük el ezt a hasonló kimutatást. Ugye az előbbi térképen visszakapcsolok egy kicsit. Itt az I, az O és az ő helyén megjelenő diftongusok egyszerre kerülnek a térképre, karikával jelölődnek a nyitódó és négyzettel a záródó típusúak. Itt ugye színekkel különböztettük meg őket. A világos kék lesz a nyitódó, és a fekete a záródó diftongusok. Ez a térkép egyaránt megmutatja azt, hogy hol jelennek meg a magyar nyelvterületen ezek a különböző változatok, illetve azt is megmutatja, hogy mely kutatópontokon fordulnak elő nagyobb arányban, mely kutatópontokon kisebb arányban. Felhívnám csak egy pillanatra a figyelmet, erre Juhász Dezső is felhívja a figyelmet a tanulmányában a párhuzamra, itt a Nyugat-Dunántúli és a Székely kutatópontok között a nyitódó diftongusok dolgában. Itt pedig már egy másik hangstatisztikai térképet láthatunk. Itt ezt én azért készítettem, mert arra voltam kíváncsi, hogy a magyar nyelvjárásukat lesz a lejegyzési gyakorlatában hol fordulnak elő nyíltabb zártek. A saját lejegyző tapasztalataink alapján azt valószínűsítettem, hogy ilyeneknek a Nyugat-Dunántúlon kellene lenniük, de látjuk, hogy nincsenek. Amikor Imre Samu a zárt-e adatait szerette volna térképezni, illetve ő is szeretett volna erről a kvantitatív kutatást végezni, akkor erre ő is rájött, hogy itt bizony valami furcsaság van, így ezt nem tudta munkájában megcsinálni. A zárt-e hangszínrealizációi egy jó terep lehet jövőbeni nyelvjárási kutatásokra, mert ez a magyar nyelvjárásokat lesz a alapján. Úgy tűnik, hogy kevésbé megvalósítható. Itt pedig már egy valóságos idő vizsgálatnak a térképeit láthatjuk. Ez Bodó Csanád kutatásából való. Először is a moldvai csángó nyelvjárás atlasz a térképlapján láthatjuk az S hangok gyakoriságát Moldvában. Az egyik jellegzetes hangtani jelenség az S-szelés, vagyis a más nyelvváltozatok S hangjai helyén S hangoknak az ejtése. Jól látszik, hogyha összevetjük a 2005-2007 között zajló újabb gyűjtés térképével a korábbi térképet, hogy néhány kutatóponton bizony eléggé megváltozik az S hangoknak az aránya, gyoszényban szinte azonos lesz a nem S-szelő székelyes településekkel, és úgy tűnik az újabb adatok alapján, hogy Trunkon is eltűnő félben volt 2005-2007 között ez a nyelvjárási jelenség. Hogyan lehet kimutatást készíteni olyan jelenségekről, amelyeket automatikusan nem tudunk megkeresni? Erre jó példa Bodó Csanádnak a román kölcsönszók terén végzett vizsgálata. Ezt a moldvai csángó nyelvjárás atlaszán végezte el, az atlasz teljes anyagából kikeresve azokat a térképeket, amelyek tartalmaznak legalább egy román kölcsönszót, és ezeken a térképeken ezeket a kölcsönszókat megjelölte, tehát annotálta, és így létre tudott hozni egy olyan térképet, amin látszik, hogy leginkább az északi településeken fordulnak elő legnagyobb arányban román kölcsönszók, illetve hát azt is azt tudta ezzel megmutatni, hogy a román kölcsönszóknak az aránya az nem annyira a székelyes vagy mezőségi eredettől függ, hanem sokkal inkább arról, hogy attól, hogy a térben hol helyezkednek el, tehát ez már egy moldván belüli térbeli elrendeződést mutat. Most pedig áttérünk a dialektometriai vizsgálatokra. Dialektometriai vizsgálatok elsősorban és első ízben Hans Göbel salzburgi romanista nevéhez fűződnek. Mit is vizsgálunk, amikor dialektometriai vizsgálatot végzünk? Hát a nyelvjárások közötti hasonlóságot kvantitatív módon statisztikai eszközökkel. A vizsgálatunk eredménye egy hasonlósági mátrix lesz, amelyet akár térképen is szemléltethetünk. Felhívom a figyelmet arra, hogy újabban jelent meg Hans Göbel és munkatársainak kutatásaiból az itt látható címen elérhető honlap, ahol több atlasznak a dialektometriai elemzése is megtekinthető, kipróbálható. Milyen is a Göbel-féle dialektometriai elemzésnek a folyamata? Hát először is kell hozzá egy elemezhető adattár, jellemzően nyelvatlasz. Ebből a nyelvatlaszból kell kiválogatnunk az elemzendő térképlapokat, amelyekből létrehozunk először is munkatérképeket, és a munkatérképek alapján egy adatmátrixot alakítunk ki, amelyek már kódokat tartalmaznak, csoportosítjuk a nyelvi jelenségek szerint a kutatópontokat, illetve Göbel ugye így csinálta, és így minden kutatópont kap egy betűjelet minden térképlapnál. Utána ez alapján, az adatmátrix alapján számítható ki a kutatópontok közti nyelvi hasonlóság. Minden egyes kutatópontnál megmondjuk, hogy minden más kutatópont adataival milyen arányban mutat nyelvi hasonlóságot. Ebből létrejön egy hasonlósági, illetve távolságmátrix, ugye az egyik a másiknak ellentétje. Utána, illetve a későbbiekben ezen a mátrixon további statisztikai elemzéseket végezhetünk, és többféle térképes kimutatást hozhatunk létre. Ez pedig már egy olyan munkatérkép, amelyet Kocsis Zsuzsannával közös vizsgálatunkban hoztunk létre, a napra forgó lexikai szempontú csoportosítását láthatjuk itt. A munkánk során, mint ahogy egyébként Göbel és kutatócsoportja is, ugye nem csak lexikai szempontú csoportosításokat, hanem hangtani szempontú csoportosításokat is létrehoztunk térképlapokból. Ez a csoportosítás itt a megy magánhangzójának a minősége szerinti hangtani csoportosítás. Ugye láthatjuk, hogy hol vannak zárt ező, nyílt ező, illetve őző változatok a magyar nyelvterületen. Másféle dialektometriai elemzéseket végzett, és ezeknek a módszertanát alapozta meg John Narbonne, illetve munkatársai, kiváltképpen Wilbert Heringa. Itt illusztrációként Peter Kleiweg, ő fejlesztette az első szoftvereket a gröningeni kutatásokhoz, és az ő honlapjáról van ez a két kis példa, amit betettem, szintén itt ezen a e-mail címen bárki megkeresheti és kipróbálhatja, hogy hogyan is működik a Levenstein algoritmus, hogyan is számolja ki, hogy milyen távolság van két betűsor között. Ugye háromféle műveletet végezhetünk, amíg az egyik betűsort a másikba eljuttatjuk, betoldást, törlést és cserét. Hogyha dolgoztunk már szövegszerkesztővel, nyilván mindenki dolgozott, akkor ott is a háttérben hasonló módszerek működnek, amikor valamit elgépelek, akkor azzal segít engem a szövegszerkesztő, hogy megnézi, hogy ez létezik-e az ő adattárában, és ha nem, akkor mire hasonlít, és megmutatja nekem, hogyha talál valami nagyon hasonlót, hogy nem ezt szerettem volna így begépelni. Vagy hogyha valaki ismeri a borvíz játékot, ugyanott csak egyféle műveletet végzünk, de az is hasonló, ugye, hogyan lesz a borból víz, vagy a denevérből benevér itt esetünkben. Itt pedig ugye a denevér különböző változatain azt nézhetjük, hogy ezek a különböző adatok Levenstein algoritmussal összevetve milyen arányban mutatnak hasonlóságot. Az összevetésünk eredménye, akár munkatérképek alapján dolgozunk, akár Levenstein algoritmussal, egy olyan hasonlósági mátrix lesz, amelyik megmutatja, hogy az egyes kutatópontok az összes többi kutatóponttal milyen arányban mutatnak nyelvi hasonlóságot, vagyis hogy az adataik milyen arányban mutatnak egyezést. Ugye itt az egyes és a kettes, ezek igen. Közeli kutatópontok, az egyes és a hármas kutatópont már távolabb esik egymástól, és mármint nyelvi hasonló, a nyelvi távolság lesz nagyobb közöttük, az egyes és az n-edik kutatópont pedig még távolabb esik egymástól, de például a harmadik és az n-edik kutatópont már nagyobb arányú hasonlóságot mutat. Ezt a mátrixunkat utána térképre is vetíthetjük, és egy ilyen interaktív dialektometriai térkép segítségével megvizsgálhatjuk, hogy a kutatópontok, hogy a kutatópontoknak milyen a nyelvi hasonlósági térképe, vagyis hogy az adattárunk, illetve jelen esetben adattáraink, mert hogy ez a magyar nyelvjárások atlasza és a romániai magyar nyelvjárások atlasza integrált térképe, tehát milyen szinten mutatnak hasonlóságot más kutatópontokkal az atlasz adatok alapján. Hogyha Mihályra kattintunk, itt a Rába mentén, akkor azt láthatjuk, hogy igen erős hasonlóságot mutat a legközelebbi kutatópontokkal, 90% fölött itt vagy a körül itt. Ugye a piros színek jelzik a nagyobb nyelvi hasonlóságot, és minél inkább távolodunk a hideg színek felé, a leghidegebb, vagy hát a legnagyobb távolság a fekete színnel jelenik meg, ez a moldvai szabó falva lesz. Hogyha átkattintunk ugyanezekkel a beállításokkal, Szabó falva kutatópontra, akkor egészen másképp tárul elénk. Mit mond ez nekünk? Azért megmutatja azt, hogy Szabó falvának a legközelebbi nyelvi kapcsolatai az egyrészt a szintén moldvai Bogdán falva, másrészt itt leginkább az észak mezőségen látunk ilyen világos kék pontokat. Miért lesz maga a térkép az előző térképhez viszonyítva ennyire sötét? Azért, mert még ahogy az imént említettem, Mihályinak a nyelvi hasonlósági száma, tehát a legközelebbi kutatópontok adatai, azok több mint 90%-ban mutatnak egyezést, addig Szabó falvával a legközelebbiek is olyan 50% körüli egyezést mutatnak. Mire lehet jó nekünk ez a dialektometria? Például jó lehet településtörténeti kapcsolatoknak a vizsgálatára. Itt Cserna keresztúrt látjuk, ez már egy más típusú ábrázolás, mint az előzőek. Itt az öt legközelebbi kutatópont lesz az, ami ilyen sötét piros színnel látható. Látszik, hogy a keleti Székely települések azok, hogy keleti Székely települések lesznek azok, amelyek a legjobban mutatnak, a legnagyobb hasonlóságot mutatják Cserna keresztúrral. Hogyha a hozzá legközelebbi kutatópontra, Lozsádra, egy mezőségi reliktum falura kattintunk, akkor megváltozik a térképünk, mert Lozsádnak már mezőségi kutatópontokkal vannak szorosabb nyelvi hasonlósági kapcsolatai. Lehet jó nekünk a dialektometria szempontjából az, hogy különböző finomsági szintek, tehát tudunk létrehozni a lejegyzésben, vagyis a lejegyzésünkből fokozatosan ki tudunk vonni fonetikai információt. Hogyha minden fonetikai információ benne van, hogyha ide kattintunk Csíkrákosra, akkor látjuk, hogy a Balaton környéke ilyen szép piros színekkel mutatkozik, vagyis azt mutatja számunkra a térkép, hogy a magyar nyelvjárás atlasza adatai alapján bizony Csíkrákosnak a Balaton környéki településekkel vannak nagyobb nyelvi hasonlósági kapcsolatai. Ugye ehhez a kimutatáshoz most kifejezetten jól jön nekünk, hogy a magyar nyelvjárások atlaszának a nyelvterület keleti felén olyan kevés kutatópontja van valójában, hogyha itt tele lenne pöttyökkel a térkép, akkor nem látnánk ilyen szép pirosban a Balatont. Hogyha egyszerűsítjük a lejegyzésünket, vagyis fonetikai információt vonunk ki, akkor már sokkal kevésbé jutunk el a Balatonig, és hogyha fokozatosan még több információt elvonunk, és már kvázi fonológiai szintűre egyszerűsítjük a lejegyzésünket, akkor már szinte teljesen, vagy hát teljesen eltűnik ez a hasonlósági kapcsolat Csíkrákos és a Balaton körüli kutatópontok között, és hogyha már szinte lexikai szintű ez az egyszerűsítésünk, akkor jól látható, hogy a földrajzi távolság lesz az, ami a hasonlósági viszonyokat meghatározza. Még a Göbel-féle ábránál mondtam, hogy további statisztikai elemzéseket is végezhetünk a mátrixainkon. Amit itt látunk, az a Ward-féle klaszter analízise különböző féle elemzésekkel végzett hasonlósági mátrixoknak. Az első az az eredeti lejegyzés alapján készült, a második már egy egyszerűsítettebb változat, a harmadik a Kocsis Zsuzsannával végzett közös kutatásunk mátrixának az eredménye, a negyedik pedig egy már kvázi lexikai szintű egyszerűsített lejegyzés alapján készült. Egy apróságot mutatnék itt meg, ez pedig a Palócföldnek a körvonalai, amelyek jól látszanak ugye az eredeti lejegyzés, és itt az egyszerűsített lejegyzés alapján is. A csoportosítás alapján azonban nem rajzolódnak ki, és ugyanígy nem rajzolódnak ki a lexikai szintű egyszerűsítés alapján sem. Miért lehet ez? Azért lehet, mert ahogyan a klasszikus dialektológiában is egyébként, úgy a dialektometriai elemzésben is nagyban meghatározza a Palócföldnek ezt a elkülönülését, az illabiális A és az A előfordulása, mert hogy ez egy nagyon gyakori jelenség, és ugye a nagyon gyakori jelenségek azok nagyobb súllyal fogják befolyásolni az elemzésünk eredményét. A csoportosításnál ott arra törekedtünk, hogy lehetőleg minden jelenséget vegyünk be szempontként, amely szempont lehet a klasszikus dialektológiai vizsgálatokban. Itt eltűnt ezeknek a hangoknak a gyakoriságukból következő súlya. És hát ugyanígy eltűnt a lexikai egyszerűsítésnél is. Itt még sok mindent lehetne mondani, csak akkor nem maradna időnk a többi térképre. Ezt pedig már a magyar nyelvjárások atlasza és a romániai magyar nyelvjárások atlasza integrált dialektometriai elemzéséből készített több dimenziós skálázással létrehozott térkép, amely már nem próbál elhatárolni területeket, hanem a nyelvi kontinuumot mutatja meg. Itt is a palócföld lesz az, amely nagyjából azért valamilyen határral azért kiviláglik a térképből. A többi az iménti térképen megfigyelt terület nem annyira, esetleg talán még a Nyugat-Dunántúl. És most itt érdemes megállnunk egy pillanatra, és megnéznünk, hogy hogyan is jön létre egy ilyen többdimenziós skálázással készült térkép, mi kellett ehhez. Először is ugye ne feledkezzünk meg róla, hogy kellett hozzá a magyar nyelvjárások atlasza és a romániai magyar nyelvjárások atlasza, a kérdőfüzeteinek összeállítása, munkamódszereinek kidolgozása, az adatok felgyűjtése, amely roppant feladat volt, ezeknek az adatoknak a rendszerezése és szerkesztése. És csak ezután következhetett az adatoknak az informatizálása, az adat bevitele és ellenőrzése, majd későbbi munkafázisként az adatbázisba rendezése, ezek ugye már a Bihalbocsban. Ezt követte szintén a Bihalbocsban az adatok összevetése Levenstein algoritmussal, és a hasonlósági mátrix kialakítása, és aztán a mátrix elemzése többdimenziós skálázással, ezt már azonban nem Bihalbocssal, hanem az R statisztikai programcsomaggal végeztük el. És utána az MDS skála értékeinek RGB színeket feleltettünk meg, és térképeztük ezt a munkafázist újra a Bihalbocsban. Csináltuk. Ugye, amikor Vékes Domokos elkezdte a Bihalbocsot, akkor közelstávol nem volt semmilyen mások által fejlesztett rendszer vagy lehetőség arra, hogy ilyesmibe belevágjon, mindent neki magának kellett megteremtenie, hogyha térképeket és adatokat akart látni és elemezni akarta őket. Most már rengeteg eszköz áll rendelkezésre, a legelterjedtebb azt gondolom, hogy az R statisztikai programcsomag, amiben már számos dolog megvalósítható, például akár egy ilyen komplett dialektometriai elemzés is az lehet, amit most elmondtam. Persze, ha már megvolt a Bihalbocs, akkor nyilván sokkal egyszerűbb volt a Bihalbocsban megcsinálni, mint kvázi a Bihalbocs funkcióit újra fejleszteni erben. Következő kérdésünk, hogyan lehet a Levenstein algoritmust egyetlen térképlap adatainak csoportosítására alkalmazni. Itt a magyar nyelvjárások atlasz és a romániai magyar nyelvjárások atlasz a napra forgó térképének az adatait, illetve adatainak az egymáshoz képesti hasonlóságuk szerinti elrendeződését láthatjuk. Mit is csinálunk itt? Ugye, amikor korábban mutattam, hogy hogyan vetjük össze a kutatópontokat, akkor egy olyan mátrixot hoztunk létre, ahol kutatópontokat kutatópontokkal vetettünk össze. Itt most egy olyan mátrixot hozunk létre, és akkor itt most konkrét adatokat tettem be a táblázatba, hogy ez kézzelfoghatóbb legyen. Itt most egy olyan mátrixot hozunk létre, amelyben először is feltérképezzük az egy integrált térképlapon lévő összes adatféleséget, és aztán fogjuk, és minden egyes adatféleséget összevetünk az összes többi előforduló adatféleségekkel. És akkor ez alapján jön ki ez a hasonlósági mátrix. És utána ezt a mátrixunkat arra fogjuk használni, hogy hasonlóképpen, ahogy a kutatópontokhoz színeket rendeltünk, itt az adatokhoz fogunk többdimenziós skálázással színeket rendelni automatikusan, és utána ezeket a színeket ugye az RGB skálának, tehát a piros, zöld, kék skálának megfeleltetve a különböző dimenzióknál kapott értékeket visszavetítjük térképre. Ehhez készítettem egy HTML-es JavaScript-es változatot is, itt jobban meg lehet ezt mutatni. Ugye, ha ideállok egy kutatópont fölé, akkor látom a konkrét adatokat, illetve a konkrét adatok mellett látom, hogy milyen színt kapnak az elemzés eredményeképpen. Itt pedig ugye látszik, hogy ilyen rengeteg 396 féle összesen változatunk van a napraforgó térképlapon. Itt az elején ugye a napraforgók sorakoznak, ezek zöld színnel láthatók. Automatikusan ugye az adatainkat egyszerűsíteni is tudjuk, így tulajdonképpen össze tudjuk vonni az eredetileg különbözően lejegyzett adatféleségeket. Hogyha megnézzük a következő térképet, akkor az kicsit zöldebb lesz, és látszik, hogy ehhez az, például ehhez a zöldes-kék színhez már ennyiféle az egyszerűsítés következtében azonosnak minősülő ennyiféle napraforgó adat tartozik. Hogyha tovább egyszerűsítünk, akkor ugye egy csoportba akár rengeteg adat is tartozhat, ha pedig egy kvázi lexikai szintű egyszerűsítést hozunk létre, akkor ez a rengeteg napraforgó adat már mind egy csoportba kerül, és mind ilyen zöld színnel látszik, illetve a tányér rózsák pedig ilyen téglás, narancsos színt vesznek föl. Ugye itt még egyszer mondom, a színeket nem mi választjuk meg, hanem a színek azok maguktól alakulnak ki. A színeket ugye nem az határozza meg, hogy maguk az adatok mennyire hasonlítanak egymásra. A színeket az határozza meg, hogy az egyes adatoknak a hasonlósági viszonyai az összes többi adathoz, azok mennyire hasonlóak. Ezt a térképet akár internetre is föl lehetne tenni. A napokban tervezem, hogy egy mintatérképet elhelyezek erről a kimutatásról a Biharbocs honlapján. És a következő témánk a lejegyzett adatok fonetikai tartalmának értelmezése, vagyis hogyan lehet a szubjektíven lejegyzett atlasz adatok alapján objektívnek tekinthető térképet alkotni, képet alkotni a magánhangzók ejtéséről és térbeli variabilitásukról. A következő célokat fogalmazhatjuk meg magunknak. Először is a magánhangzó minőségek elhelyezésére van szükségünk az akusztikai térben. Utána következik a tipikus magánhangzó minőségek megállapítása az egyes kutatópontokon, illetve az eredmények térképes szemléltetése, hogyan is végezzük ezt. Első feladat az egyes hangszínrealizációk és azok előfordulási gyakoriságának feltérképezése, aztán pedig becsült formáns értékek hozzárendelése az egyes magánhangzó szimbólumokhoz. Ezt követően kiszámíthatjuk a kutatópontokra jellemző F1 és F2 értékeket a lejegyzett hangszínárnyalatok előfordulási gyakoriságának függvényében. Ez pedig már az egyes hangszínrealizációkhoz rendelt normalizált formáns értékeknek az elhelyezkedése egy ilyen koordináta rendszerben, az F1 és az F2 tengelyt mentén az E, az A és az A fonémáknak a hangszín realizációit láthatjuk itt, amelyekhez ugye normalizált formáns értékeket rendeltünk. És itt pedig egy kutatópont, vörs esetében láthatjuk az E nél kiszámított átlagos F1 és F2 értéket, ez pedig már maga a térkép, amelyet az E féleségekből hoztam létre, egy piros-zöld skála mentén szemléltetjük, hogy mi a számításoknak az eredménye. A zártabb ejtés nagyon zöld, és a nyíltabb ejtés nagyon piros, tehát ahol a nyíltabb E-ket találunk itt a Nyugat-Dunántúlon, azok lesznek a legpirosabbak, és ahol itt észak-keleten legzártabb realizációjú E-ket, azok lesznek így a legvilágítóbb zöldek. És akkor most rátérünk az utolsó témánkra, a hanggal összekapcsolt szövegekből készített kvantitatív nyelvföldrajzi elemzésekre. Hogyan is végezhetünk ilyen elemzéseket? Vannak olyan nyelvi jelenségek, amelyeket algoritmusokkal nem tudunk megkeresni, így nem tudunk vizsgálni, tehát itt mindenképpen valamilyen előzetes annotálásra van szükségünk a vizsgálati szempontjaink alapján. Lesznek viszont olyan jelenségek is, például a hangminőségek esetében, amikor automatikusan is tudunk térképes kimutatásokat készíteni a szövegeinkből. Ez a térkép Fazakas Noémi kutatásából készült. Itt az elkiesés szempontjából annotálta Noémi az adatokat, és így hozta létre ezt a térképet, amely megmutatja, hogy a Vő István lejegyzéseinek korpuszában hol jellemzőbb az elkiesés, illetve hol szinte alig fordul elő, illetve hol nem jellemző egyáltalán. És az utolsó részben Táncos Vilmos Molnár gyűjtéseinek feldolgozásáról, illetve elemzéséről ejtek néhány szót. Ez egy frissen indult kutatás, ezért is talán érdemes egy icipicit bemutatni, mert hogy még talán nem nagyon hallott róla senki. A célunk egy nyelvészeti elemzésre alkalmas, hanggal összekapcsolt lejegyzésekből álló korpusz építése. Milyenek ezek a felvételek? Ugye Táncos Vilmos kutatásainak fókuszában az archaikus népi imádságok álltak, és mindaz, ami körülöttük van, tehát hogy hogyan tanulták meg ezeket a szövegeket, hogyan és mikor mondták, erről szólnak a maguk a beszélgetések. És hogyan dolgozzuk fel őket? A magyar egyezményes hangjelölési rendszer szerint Bihar Boccsal, Balázs Renáta és a frissen csatlakozott a csapatunkhoz Eris Elvira, ők a kolléganőim ebben a vállalkozásban. És egyszerűbb formákat is létrehozunk a filmfonetikai lejegyzésekből, hogy a szövegek több szempontból is kutathatók legyenek. Megemlítem, hogy ilyen mennyiségben és ilyen hosszú szövegeken filmfonetikai lejegyzések létrehozására magyar nyelvű anyagon még senki nem próbálkozott, hanggal összekapcsolt ilyen adattár kialakítására, meg aztán még pláne senki. És akkor itt egy rövid példát mutatok, hogy milyenek is ezek a szövegeink.
Magyarul imádkozik Marika néni?
Magyarul.
Miért imádkozik magyarul?
Hát azért, hogy nekem úgy tetszik, hogy mint a könnyebb magyarul imádkozni, mint román.
De tud románul is?
Hát muszáj tudni, tudom románul, és az imádságot. Mennyit tudok, azt tudom románul. Azt a... Mennyit nem tudok magyarul? Végzem románus. Gondolom, hogy jó Isten tud ilyen-olyan nyelveket mindenféle, és megérti, megérti, amilyeneket imádkozom.
És itt ez már az online változat. Ez pedig már egy olyan térkép, amelyet ezekből az anyagokból készítettem, egyelőre 10 kutatópontról vannak lejegyzett anyagaink. Ez a G és a mellékjelezett G vagy G-szerű hangoknak az arányát mutatja a kutatópontokon, hogyha összevetjük ezt a moldvai csengó nyelvjárás atlaszából készült hasonló kimutatással, akkor láthatjuk, hogy ugyanaz arányok nem teljesen egyeznek, de hát ez nyilván a két adattár jellegének a különbözőségéből is adódhat, illetve a gyűjtések között évtizedek teltek el, tehát akár változás is bekövetkezhet a gézésnek az intenzitásában. Itt északon, illetve Louisiana-lagorban találtunk mi is nagyobb arányban ilyen hangokat, ahogyan itt is. A korábbi kutatásban. A következő dia pedig a meg magánhangzójának a realizációjáról készült. Ez hagyományosan a mezőségen és a mezőségi eredetű északi nyelvjárásokban meg, a székelyes nyelvjárásokban zárt elvel meg, és érdekes módon azon a területen, ahol ez a kétféle nyelvjárás a leginkább keveredik, itt a Báku környéki kutatópontokon, illetve az azokkal itt érintkező székelyes kutatóponton is egy nyíltabb realizációjú mág hallható sok helyen. A korábbi, tehát a régi gyűjtés még intenzívebbnek mutatja ezt a jelenséget, mint a mi adattárunk. Itt ezt szintén nem tudjuk egyértelműen megmagyarázni. Ezek az igen nyílt, elvelejtett megek leginkább úgy értelmezhetők, mint a székely hangrejtszer alapján fonológiailag interpretált mezőségi hangváltozat székely fonatikai realizációi. És akkor összefoglalásképpen, mire jó a számítógépes dialektológia? A magyar dialektológusok a 20. században rengeteg potenciális adatot halmoztak fel. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kvantitatív szemlélet mindig is ott volt ezeknek az adattáraknak a létrehozása mögött. Megfelelő módszerek hiányában azonban ezeknek az adatoknak a feldolgozása mozaikos maradt. Hogyha ezeket az adatokat megfelelően tudjuk rögzíteni, és ez az, amiben a számítógépes dialektológia hozzátett a dolgokhoz, és megfelelő algoritmusokkal tudjuk megszólaltatni, akkor tudjuk továbbvinni az elakadt nyelvföldrajzi kutatásokat. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Nekem a legnagyobb része újdonság is volt.
Köszönöm.
Megnyitjuk akkor a kérdező részt, úgyhogy lehet nyugodtan kérdezni az előadótól. Amíg gondolkoznak, addig esetleg így előzetesen azt, én inkább a szintaxis részét ismerem a nyelvjárási adatoknak, kevésbé mondjuk a fonológiát, vagy a fonetikát, hogy, és azt nem tudom, hogy mennyire szoktak ilyen jellegű különbségeket felvenni, tehát ha mondjuk valamilyen szintaktikai változót nézünk, vagy morfológiát.
Morfológiai változók inkább előfordulnak az atlaszokban, szintaktikai kevés van. A moldvai csengó nyelvjárás atlaszában azért van néhány, és remélhető, hogy most a moldvai korpuszunk alapján ilyen vizsgálatokra is sor kerül. Ugye ehhez már minél nagyobb adattárra van szükség, hogyha kvantitatív módon akarnánk ilyeneket vizsgálni, akkor aztán egész nagyra. A hangokat könnyebb, talán a meget, ugye meg az elég gyakran előfordul szövegekben, amit én néztem. És hát a hangtani vizsgálatok egyszerűbbek, de van néhány, Hegedűs Attilának például van egy teljes kutatása, amely a szintaktikai variációkra, variabilitásra fókuszál a magyar nyelvjárásokban.
Köszönöm. Közben érkezett egy kérdés is Sas Bálinttól, hogy Bálint, ezt elmondod, vagy olvassuk fel?
Szerintem olvassuk. Igen, olvass fel, jó?
Jó, oké, rendben. Ja, nem jó a mikrofonom, írja Bálint, ez igen. Tehát a következő, hogy a hozzáférhető a kutatások alapját képező teljes adat, például a MNA és a RMNA teljes adattartalma.
Hát ebben a kérdésben Vékás Domokos az, akihez fordulni kéne, de ezeket többen kutatják, tehát nem csak én kutatom, hanem Nyitrától Kolozsvárig azért többen kutatták már ezt, és egyre inkább fordulnak elő olyan példák is, hogy nem bihalbocsal, hanem valamilyen más eszközzel. Ugye ez egy speciális kódrendszerben van, ez az egész, ami van, és ahhoz, hogy valaki másképpen tudja vizsgálni, ahhoz célszerű valahogyan átforgatni, ahogy az első dián is mutattam, és mostanában már ugye az utóbbi években minden mellékjel valahogyan ábrázolható speciális pontrendszer nélkül is, de ugye ehhez azért mégiscsak szükséges valamilyen standard. Forduljon Vékás Domokoshoz bizalommal, vagy én is szívesen közvetítek, hogyha van valamilyen ötlete, és kutatni szeretné az adatokat, és minden további nélkül. Akkor még egy kicsit hozzátennék az előbbi válaszhoz, amíg nincs kérdés. Ugye itt most az én térképeim alapján úgy tűnhetett, mintha minden meg lenne a magyar nyelvjárások atlaszából és a romániai magyar nyelvjárások atlaszából. Az MNA-ból tényleg minden megvan, de az RMNA-ból nincs. Úgyhogy ez ugye, amit én itt mutatok, az a magyar nyelvjárások atlasza sűrű kutatópont hálózatú térképlapjai és az azoknak megfelelő RMNA térképlapok, amelyek integrálhatók. Ez olyan 482 darab térképlap, ennél több is lenne potenciálisan, és az RMNA-ban sokkal több lenne potenciálisan, mint amennyi egyelőre informatizálva van, ugye még nincs meg teljesen a felese. Tehát itt igazából informatizálási feladat van, ami teljessé tudná tenni ennek az adattárnak az elemzését és felhasználását.
Ezbe két kézfeltartás is látok. Azt hiszem Zsuzsanna B. volt az első, ha jól követtem.
Köszönöm, Bárkány Zsuzsa vagyok.
Szia!
Igen, bocsánat, csak álnéven jelentkeztem. Nekem az lenne a kérdésem, tehát nem az én szakterületem ez, hogy tehát amit mutattál, hogy ilyen ugye az F1, F2 alapján tehát rajzolódnak ezek a magánhangzó jellemzők, tehát hogy igazából ez hány beszélő alapján készül egy-egy pontnak a meghatározás az F1, F2?
Ezek nem igazi formás adatok, ezek ilyen pseudo formás adatok, amelyeket úgy hoztam létre, hogy megmértem jellemző karaktereknek az Atlasz gyűjtők által készített lejegyzéseiben az F1, F2-it, és ez alapján tulajdonképpen becsült értékeket hoztam létre az egyes ilyen hangféleségekre, és aztán kvantitatív módon kiszámolgattam. Visszamegyek arra a diára. És ugye itt van, ahogy elhelyeztem a különböző variációkat, és itt van, ahogy például egy kutatópont, itt Vörs, ez egy Dunántúli kutatópont, ott Keszthelytől délre. Vörs esetében kiszámoltam, hogy milyen lenne egy ilyen tipikus F1, F2 ezen a kutatóponton a lejegyzett, ugye nyilván szubjektív és esetleges jelek alapján, amelyek előfordulnak az atlaszban.
Köszönöm.
maga a módszer alkalmazható lenne, mármint a térképezési módszer valódi formás adatoknak.
Persze, világos, azt a részét, igen, azt látom. Kicsit így, tehát, hogy nem, igen, oké.
Okay. Még ez nincs meg, de még meg lehet. Mármint, hogy igazi formás adatokkal még nincs meg, de még meg lehet.
Hát igen, mondjuk ennyi ponton, tehát sok beszélővel, komoly.
Köszönöm szépen a kérdést.
Köszönöm.
Tehát mondja, a következő kérdező Tillinger Gábor.
Jó estét kívánok! Elnézést, nem tudok kamerát kapcsolni, úgyhogy ezért csak így arc nélkül vagyok most a rendszerben. Nagyon érdekes volt az előadás, köszönöm szépen én is. Egy olyan kérdésem lenne, ami az adatok, a nyelvjárási adatok hangtani összevetésére vonatkozik. A dialektometriában a groningeniek, ugye a BabMap-nál is, ahol amit ugye használnak, például elérhető mindenki számára az interneten, és amikor leírják például a Levenstein módszert, akkor megadnak ugye etimológiailag teljesen egymáshoz nem köthető szavakat is, és itt ezek esetén is előfordulhat ugye hangtani egyezés, ha mondjuk például szókezdő pozícióban ugyanaz a hang áll, kijön egy minimális egyezés, és mondani se kell ugye, hogy például az egres esetében egy szőrös ribizlit felesleges összehasonlítani mondjuk egy tüske szőlővel, hogy ezeket hogyan kezelték, ez az én kérdésem, hogy hogyan kezelték, hogy ugye ezek valahogy szűrésre kerültek, tehát nem lett minden mindennel hangtanilag összehasonlítva.
Itt minden mindennel össze van hangtanilag hasonlítva, tehát ez a módszer ez így működik, de ugye ez nem lesz egy akkora zaj ebben az összevetésben, hogy ez számottevően befolyásolhatná azt, ami kijön. Tehát azok a kutatópontok, amik nagyságrendileg nagyobb hasonlóságot mutatnak, ahogy az látszik is a bemutatott térképeken, például Mihálynál, azok közel lesznek egymáshoz, és amelyek nem mutatnak annyira nyelvi hasonlóságot, azok meg távolabb fognak kerülni.
Értem.
Persze, ettől nyilván van egy kis zaj ebben, de ez a módszernek a velejárója. Ugye így tudjuk azt biztosítani, hogy tényleg automatikusan történik az egybevetés.
Igen, igen. Tehát akkor itt van egy, ugye itt ez egyébként egy bizonyos értelemben egy bizonyos különbség a groningeni és a salzburgi iskola között. Mert ha jól tudom, akkor Göbölék a hangtannál nem betettek egybe mindennel, míg a groningeniek összeszoktak le.
Igen, az a módszerből, bocsánat, a módszerből adódó különbség, ugye Göbölék kézzel kategorizálgatták, ami igen. Egy hatalmas, előre befektetett munka. A mi esetünkben a hatalmas, előre befektetett munka, az maguknak az atlasz adatoknak a rögzítése, és akkor innentől már ugyan valamekkora zajjal valóban, de automatizáltan algoritmusokkal megvalósítható az összevetés.
Természetesen, hát ez egy fantasztikus munka. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen a kérdést.
Na most talán hallatszik, ugye?
Igen.
Nagyszerű. Mármint nagyszerű volt az előadás. Nagyon örültem, hogy hallottam. És két dolgot szeretnék mondani, az egyik egyszerű, a másik nem annyira. Szóba jött az, hogy mondatlan egy különbségekről alig tudunk valamit. Hát ennek egyszerű az oka. Eleink Imre Samu és társai gyakorlatilag kihagyták a mondattant a nyelvatlasz kérdőfüzetéből, így aztán ott maradtunk, ahol maradtunk. Azért nem biztos, hogy itt le kéne állni. Tehát, ha csak arra gondolok, hogy ma én Beregszászban voltam egy online megbeszélésen, és megint megütötte a fülemet az, ami már 126-szor megütötte két hét alatt, ha beregszásziakkal beszélek, azt mondják, hogy hát meg kell ezt csinálni már minél előbb. És meg kell majd csinálni minél előbb. Én ugyan biztatom cserdőcskóikat, hogy legalább szakdolgozatokat írjatok már erről, de nem írnak. Máshol vannak elfoglalva. A mondattan után érdeklődő embereknek viszont nagyon sok mindent meg lehetne tanulni és vizsgálni a magyar nyelvterületen, hát nem Szabófalvától, de mit tudom én, Kézdivásárhelytől Pozsonypüspökig, mert azért van mit vizsgálni, csak a nyelvatlaszban ez mind hiányzik. Ez az első egyszerű megszólalásom. A második az már provokatív lesz. Ez nagyon gyönyörű volt, amit láttunk, hallottunk, de nekem, öreg embernek eszembe jutott az a fiatal koromban hallott bombó, ezt úgy mondták Debrecenben, és már Pap Ferenc már így mondta, de aztán nem beszélve a Stakis kutatótársaimról, hogy garbage in, garbage out. Na kérem szépen, ugye Paul Kurzweil 1990-ben a Language Variation and Change első vagy második évfolyamában közölt egy marha nagy cikket, amiben bemutatta azt, hogy az egész brit nyelvatlasz irodalom fonetikai szempontból nem ér semmit. Mert az a helyzet, hogy ő kiválasztott, nem tudom én, 10 vagy 15 kitűnő jófülű nyelvészt és dialektológust, és elkezdte őket megvizsgálni, hogy itt van ez a szalag, írd le, hogy mit hallasz, és kiderült, hogy teljesen értelmezhetetlen az, amit a legjobb dialektológusok, a legjobb fülekkel leírnak. Én most naivan azt kérdezem a Fruzsától, hogy te hogy tudsz engem legalábbis elvinni abba az irányba, hogy mindaz, amit te mondasz, az nem garbage in, garbage out?
Hát ugye, ha sok adaton vizsgálódunk, akkor ugye annak éppen az lenne az lényeg ennek a kvantitativitás dolognak, hogy a szubjektivitást minél inkább kiküszöböljük. Számomra egy meggyőző példa erre, amit az imént újra megmutattam, ez a pseudo formás értékekből készített térkép, ahol nagyon szépen kirajzolódik a valóban helyenként esetleges lejegyzésből, tehát helyenként esetleges, amikor én is lejegyzést készítek, hogy éppen hogyan fogom leírni, mondjuk én előnyben vagyok, mert 125-ször meg fogom tudni hallgatni, és lehet, hogy 126-szorra is meg fogom tudni hallgatni, ha valami gyanús, ezért sokkal jobb lejegyzést tudok készíteni, mint azok, akik egyszer hallották azt az adatot ott abban a helyben. Azt gondolom, hogy az is belejátszik ebben, nem tudom, hogy milyenek, nem ismerem ennyire az angol nyelvatlaszokat, de azért vannak újabb kutatások, amelyek használják ezeket, sőt, összevetik, tehát valós idejű nyelvatlasz kutatások már mindenféle telefonos, applikációs adatgyűjtési módszerekkel, és még ezek is elég jó eredményeket érnek el, mert ugye sok adattal dolgoznak. Tehát a kvantitativitás az egy olyan dolog, ami a szubjektivitást csökkenteti, illetve tudja küszöbölni.
Félig vagyok meggyőzve. Azt hiszem egyszer olyan embereknek nem sokan lehetnek, de 5-10 csak vannak, akik tényleg érdeklődnek ennek a dolognak az előrevitelébe, egyszer kéne csinálni valami műhely konferenciát úgy, hogy egy évig tartana a szervező munka. Ez a probléma, ezek a lehetőségek, ilyen hozzászólásokat várunk, egy év múlva tessék rajta dolgozni addig.
Azért azt gondolom, maguk a nyelvatlasz gyűjtők, a magyar nyelvjárások atlasz esetében nagyon sokat dolgoztak azon, hogy hasonlóképpen jegyezzenek le.
Ez igaz.
Nagyon abszolút, látszik,
hogy nem hiszem, hogy különösebben sikeresek voltak. Nem csak azért, mert ismertem őket, ismerem magunkat. Hát nem igaz, hogy egyheti, kétheti, öt hónapi összehangolás jól működik. Pláne, ha ki kell menni a terepre. Hát egy dolog a Szalai utcába vagy a Szentháromság utcába tréningen részt venni, és egészen más dolog kimenni falura, mezőre, istállóba és zajba lejegyezni.
Persze lehetséges, hogy ebben mind igazad van. Próbálok visszakattintani a térképre, csak nem ott csináltam, ahol kellett volna. Tehát ha ezt a térképet megnézed, akkor itt azért eléggé egyértelmű, hogy itt nagyon finom kontinuitás van az adatokban. De, ami ugye a kvantitatív megközelítésnek köszönhetően jön ki, lehet, hogyha egy vagy két térképlapot vizsgálnék, akkor ez nyilván nem jön neki. Akkor már lehet, hogy lehetne mondani, hogy garbage. De hogyha megnézek 767 térképet, akkor arra már kevésbé lehet utána ezt mondani. Másrészt azt gondolom, hogy a magyar nyelvjárások atlasza más, például német atlaszokhoz képest nem volt annyira finoman mellékjelezve. Tehát, hogyha egy ilyen nagyon finoman mellékjelezett atlaszból vannak ilyen kutatások is csinálnak dialektometriai elemzést, akkor rendszerint szépen ki lehet mutatni, hogy hol kigyűjtött. Tehát ott azoknak az adattáraknak az esetében szükséges, hogy valamiféle egyszerűsítést végezzenek, és összehozzák a különböző gyűjtői szokásokat. De a magyar nyelvjárások atlaszának a lejegyzői szokásai azok nagyon egységesek. Ez abból is látszódhat számunkra, hogyha összevetjük a magyar nyelvjárások atlaszának a gyakorlatát bizonyos vonatkozásokban a romániai magyar nyelvjárások atlaszával, ami önmagában szintén nagyon egységes, hiszen az egészet Muradin László végezte. De a kettőt már nem biztos, hogy össze lehet rakni, ugye ezen a térképen sincs összerakva, pedig ugye az adatok megvannak, de ezen a térképen sincsenek ott mellette a romániai magyar nyelvjárások atlasza kutatópontjai, mert ahhoz, hogy azokon meg tudjam csinálni ugyanezt a hát kvázi finom hangolást, hozzárendelést, a formás értékeknek a hozzárendelését a különböző hangszínrealizációkhoz, ahhoz nagyon mélyen bele kéne menni, abban a lejegyzésbe kellenének szövegek, amik abban a stílusban azok, tehát Muradin László által vannak lejegyezve, és hanggal szinkronizálva, hát ilyenünk egyelőre nincsen. Úgyhogy viszont az Emenyánál van.
Jó, én akadékoskodni akartam, és szerintem sikerült.
Jól van, akkor nagyon örülök, hogy elégedett vagy. Visszajövök. Köszönöm szépen, Miklós, az akadékoskodást.
Látok én még egy kezet fent, de lehet, hogy csak az előbbről maradt Zsuzsánál fönt a kéz, és érkezett egy megjegyzés is. Nem tudom, Zsuzsánál véletlenül maradt.
Igen, bocsánat, ez egy maradék, öreg kéz volt.
Jó. Igen, megjegyzés Kondra tanár úr kérdéséhez, ott Csabától. Igen, és fel is emelte a kezét.
Igen, úgy, jó napot, illetve jó estét kívánok mindenkinek. Igen. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hát ugye a lejegyzésnek a hitelessége hangfelvételek hiányában mondjuk az Eremenya esetében nem vizsgálható, vagy nem ellenőrizhető. De nekem van olyan tapasztalatom, igaz, hogy nem nagy kutatópont hálózattal, 4 kutatóponton, amikor én mentem el gyűjteni, és azokat a hangfelvételeket eszközfonetikailag is megvizsgáltam, és a Fruzsa által mutatott ilyen háromszög, tehát szóval a hangrendszernek az ábrázolásában kivetítve azért alátámasztják a hitelességét. Tehát mondjuk 60-70 év távlatában, mondjuk a dálnoki nyelvjárásban a magánhangzóknak az ejtése, hangfelvételen és eszközfonetikai módszerekkel ellenőrizve, és az alapján átírva alátámasztja azt, ahogy mondjuk az eremenya rögzíti azokat az adatokat. Tehát ez a módszertani probléma most már mondjuk egyértelműen kiküszöbölhető azzal, hogyha ugye van hangfelvétel, és függetleníthető is mondjuk a lejegyző fülétől, mert eszközfonetikailag ellenőrizhető. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen.
Szabad egy mondatot? Erre azt mondanám, hogy igen, persze, klassz. Ha van hangfelvétel, akkor az nagyon jó. De még az emenyánál sincs. Mert ő Fruzsa ugyan máshogy tudja, mint én. Tehát a emenyá eredeti fölvételeinek minimum a kétharmada használhatatlanná vált még a Szentháromság utcai időben. A Fruzsa rázogatja a fejét, szerintem nem így van. Mi meg annak idején belehallgattunk az egészbe. És hihetetlen mennyiségű összeragadt szalagot találtunk. De ott legalább van valami, és annak egy részét biztos, hogy meg lehetett menteni.
Szólhatok? Hát
majd... Hogy?
Szólhatok? Hogyan? Majdnem az egész meg van mentve. Nagyon kevés olyan szalag volt, amit nem lehetett megmenteni, ezeket fizikailag kellett restaurálni, mielőtt átjátszották. A nagy része ez nagyon szépen megmaradt, annyira megmaradt, hogy ezen lehet méréseket végezni, végzek is rajtuk. Van egy része, ami már nem lehet. Tehát amin én hallom, és le tudom írni, de már akusztikai elemzésre nem alkalmas. De a nagy része ez még erre is alkalmas maradt.
Jó, tehát ott, amikor van fölvétel, akkor az jó, ha van, nagyon jó, ha van, de hát egy csomó esetben nincs. Úgyhogy Bocsaba Attila hozzászólását is üdvözli az ember, amikor van fölvétel.
Hát én is a felvételek alapján, tehát az emeny a felvételek alapján, és ráadásul ugyanezeknek a felvételeknek az Atlasz gyűjtők által készített lejegyzései alapján próbáltam meghatározni a tipikus értékeket, amiket hozzárendeltem az egyes hangszínrealizációkhoz. Ha érted? Érted, mivel mondtam?
Értem.
És utána vágtam bele ebbe a kvantitatív dologba.
Ehhez akkor még mondanék valamit, hát ha van valaki fiatal, és nagyon sok pénze van, és nagy tetterő feszíti. Ugye hát ezek a emenya fölvételek, pontosabban hát az emenya ellenőrző fölvételek a 60-as évek elején születtek. És akkor legyen ez az etalon. És mit tudunk arról, hogy mi volt 40 évvel korábban? Mi volt 60 évvel korábban? Hát gyakorlatilag semmit nem tudunk. Voltak Végi József a gyönyörű sárjéti fölvételei, aki azokat rendesen megnézte, láthatja, hogy mennyi abban a variabilitás. Szinte semmi. Az lenne a pénzes, ráérő és lelkes fiataloknak az egyik dolga, hogy próbáljanak valahogy bejutni a Magyar Rádió archívumának a maradékába. És onnan kimenteni, amit még ki lehet menteni. Falurádió. És régebbi fölvételek. Mert nem tudunk hangban visszább menni, mint a Magyar Rádió archívuma. Ennyi.
Nem tudom, hogy van-e még kérdés. Én kérdezek akkor egy apróságot, ami egyetlen pontjához kapcsolódik az előadásoknak. Amikor az előtte nyílt a térképet kivetítetted, annyira gyönyörűen látszott a folyamatosság, és az, hogy a Dunántúlon meg a Tiszántúlon ezeknek teljesen más a fonetikai realizációja, és az zártek nyíltek között szerintem nagyjából a távolság viszont ugyanannyi, és utaltál arra, hogy ezt nagyon szépen föl lehetne dolgozni, és engem ez már régóta borzasztóan izgat ez a dolog. Tervezed-e, hogy feldolgozod mondjuk az eltenyülte kérdést ezeknek az adatoknak az alapján, például, hogy van-e olyan, hogy valami, ami arra mutat, hogy itt tényleg éppen zajló nyelvi változás van, stb. Stb. Szóval tervezed-e, hogy ennek...
A piros-zöld térkép az, amit mondasz, ugye?
Én már nem emlékszem a színekre.
Várjál, melyik térkép? Csak hogy ne tévedjünk el. Ez a térkép, vagy a moldvai nyíltabb, zártabb térkép?
Nem ez.
Nem ez, hanem...
Egy korábbi szerintem.
Korábbi? Mindjárt.
Vagy én emlékszem rosszul.
Itt van zárt ennek a nyíltabb realizációi. Ez az? Igen, ezt elkezdtem kicsiben, és aztán ebből lett az a színárnyalatos térkép, meg még egy pár másik térkép, meg még egy pár más dolog, és hát van egy OTKA kutatást tervezettem, amivel most már többet szerepeljezok, hát ha sikerül megnyerni, ahol először is a magyar nyelvjárásokat lesz a hangfelvételei alapján állnánk neki annak, hogy a magyar magánhangzóknak a minőségeit valóban mérések alapján is fel tudjuk dolgozni és térképezni tudjuk. Ugye nagy újdonságot, vagy a legnagyobb újdonságot ez az ARTA esetében fog jelenteni, mert itt, és egyébként ebben is milyen egységesek voltak a magyar nyelvjárások atlasz egy gyűjtői, mert mind következetesen ugyanúgy nem jelölték a zárte vonatkozásában mutatkozó dunántúli variabilitást. Tehát, hogy az ártek, ugye, és ezt Imre Samu volt, aki először leírta a könyvében, ugye az ártek azok olyanok, mintha itt meg itt ugyanolyanok lennének, pedig nem.
Na, hát remélem, hogy egyszer akkor ezt feldolgozod, és olvashatunk róla nagyon sokat. Köszönöm.
Köszönöm szépen a kérdést.
Hát, ha nincsen több kérdés és hozzászólás, akkor szerintem megköszönhetjük Fruzsinának az előadást. Nagyon érdekes előadás volt. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat.